hogy tényleg a nagyság az abban mutatkozik meg, hogy hogyan bán valaki a gyengékkel. És Isten nagysága abban lepleződik le, hogy hogyan bán velünk, amikor gyengék vagyunk, amikor távol vagyunk. Ja, jó látni benneteket, nagyszerű, csak nagyszerű itt lenni Isten jelenlétében. Egy jó témáról fogunk beszélni ma. Előre kiadom a kártyáimat, jó? Előre kiadom a kártyáimat. Szeretnénk beszélni ma a hűségről, szeretnénk beszélni a buzgóságról, vagy a szorgalomról, és szeretnénk beszélni ma az előléptetésről. Hűségről, szorgalomról, vagy buzgóságról, és előléptetésről. Oké, úgyhogy kezdjük egy imádsággal. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te megtalálsz minket mindig. Köszönjük, hogy számodra nincs sötét vagy világos ebben az értelemben. Nem tudunk elrejtőzni. A Te szeretetet kikutat és megtalál, és von, és csalogat. És vontál bennünket kötelékekkel, méghozzá a szeretetnek a kötelékével, és vonz bennünket továbbra is. És köszönjük, hogy egyre jobban megismerhetünk téged, és minél jobban megismerünk téged, annál inkább bízunk benned, és minél inkább bízunk, annál jobban ismerünk téged. És hálás vagyok azért, amit teszel köztünk, teszel a gyülekezetben, teszel az életünkben. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, úgyhogy Isten királyságának az alapelvei, Isten országának alapelveiről szeretnénk beszélni, és hűség az egyik, a másik az mi volt? Így gyertek, cseréljünk helyet, jó? Én annyira jók vagytok, így van. Buzgóság vagy szorgalom, és a harmadik előléptetés. Oké, és az első, ami Tehát, hogy Isten országában vannak bizonyos alapelvek, ahogy működik Isten országa, és Jézus beszél erről. És az egyik ilyen nagyon fontos alapelv Isten országában az a hűség a kicsin. Hűség a kicsin. Ezt látjuk Máté 25-ben, ott van egy példázat többek közt, ahol van egy gazda, vagy van egy úr, akinek van három szolgája, és az egyiknek 5 talentumot ad, mielőtt elmegy, a másiknak 2 talentumot ad, és a harmadiknak 1 talentumot ad. És arra kéri őket, hogy használják, fektessék be ezeket a talentumokat, és aztán aki 5 talentumot kapott, az megsokszorozta, és szerzett hozzá még 5-öt, a 2 még 2-t, és az, ki 1 talentumot kapta, az elrejtette és elásta. És amikor visszajön a gazda, az úr, akkor azt mondja annak, aki megduplázta a talentumát, hogy jól van, én jó és hűséges szolgám. Hűséges szolgám, hogy Isten országába ez a legfontosabb kitétel, a hűség. Tudod, olykor arra gondolunk, hogy nagyszerűnek kell lennünk, vagy kreatívnak kell lennünk, vagy kimagaslónak kell lennünk, és valószínűleg ez volt az oka, amiért az egy talentumos nem igazán élt a talentumával, nem használta azt, amit kapott az úrtól, mert arra gondolt, hogy nem vagyok sem kimagasló, sem kreatív, sem semmi különös, de Isten országában nem ezek a dolgok számítanak, hanem a hűség. A hűség a kicsin. Jól van, jó és hű szolgám. Hű voltál a kicsin, hű voltál a kevesen, és ezután többet bízok rád. És ez így van Isten országában, hogy Isten bíz ránk dolgokat, és bíz rád dolgokat, és aztán arra kér téged, hogy csak legyél hűséges vele. Gondolj bele, amikor megtértünk, akkor Isten adott nekünk egy világosságot. Így tértünk meg, kaptunk egy világosságot. És Isten azt mondja, hogy legyünk hűek azon a szellemi világosságon, amit kaptunk tőle, és mikor hűségesen járunk abban a megértésben, szellemi megértésben, abban a szellemi világosságban, akkor fog nekünk több világosságot adni. És még tisztábban fogunk látni, még inkább lesz bölcsességünk, még inkább lesz felismerésünk, még inkább az útkereszteződéseknél tudni fogjuk, hogy mi Istennek a bölcs tanácsa azokra a helyzetekre, mert sáfárkodtunk a nekünk adott világossággal, és jártunk benne, és aztán még bölcsebbek, és még bölcsebbek. Ezért mondja az például 4.23, hogy az igaznak az útja olyan, mint a hajnal világosság, amely egyre világosabb lesz egészen a teljes délig. Hogy az igaz ember az jár abban a neki adott világosságban, neki adott szellemi megértésben. És ez hű abban, amit kapott, abban a szellemi megértésben, abban a szellemi világosságban. És figyeljetek, ez nagyon izgalmas, és nagyon fontos. Olykor azt gondolom, hogy nem vagyunk tisztában vele, hogy mennyire fontos az a szellemi világosság, amit kaptunk az Úrtól. Létfontosságú. A legfontosabb, emlékszem, hogy beszélgettem egyszer egy fiatalemberrel, aki elkezdett Istennel járni, elkezdett jó döntéseket hozni, kapott egy világosságot, járt benne, és aztán egyre több világosság lett, de egy idő múlva hozott rossz döntéseket, és elkezdett távolodni Istentől, és elkezdett rossz döntéseket hozni, és beszélgettem vele, és azt mondtam, hogy figyelj, csak ne felejtsd el, hogy mekkora kincs az, hogy amikor a szíved lágy Isten felé, a szíved nyitott felé, mikor van egy világosságod az Úrtól, ez egy ajándék Istentől, ez egy ajándék. 2 Korintus 4.6 azt mondja, hogy Isten szólt a teremtéskor, hogy legyen világosság, és ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Úgyhogy Attila, tudod, van egy világosság a szívedbe, lehet, hogy ez a világosság ennyi, tudod, a sötét helyen van ennyi világosság, de ez egy kincs Istentől, mert ennek a világosságnak a fényében látod Jézust valamennyire, látod az Atyát valamennyire, látod a Szent Szellem munkáját, látod Isten igének az értékét valamennyire, látod a testvérednek az értékét valamennyire, látod az elhívásodnak az értékét valamennyire, és mikor jársz abban a világosságban, akkor még nagyobb világosságod lesz. Még inkább látod Jézust, még inkább látod az Atyát, még inkább látod a testvéred értékét, még inkább látod az elhívásodnak az irányát. Mikor jársz abban, még több világosságot kap, még többet. Ez sáfárság a világossága, sáfárság. Hű lenni azon a kicsin, azon a kis felismeréseken, tantusz leeséseken, azon a kis, tudod, igazságokon, amit az Úr bevilágít az életünkbe, ad egy vágyat az imádságra, ad egy vágyat az ige olvasására, és jársz abban, és lépdelsz abban, és még több vágyat kapsz. És ugyanez fordítva is egyébként, hogy amikor a szívünkben nem sáfárkodunk azokkal a világosságokkal, amiket Isten ad, vagy nem vagyunk hűek azon, amit az Úr ad nekünk, akkor egy idő múlva a világosság elkezd sötétségé válni a szívünkbe. És egyre inkább úgy érezzük, hogy távol van Isten, vagy egyre inkább úgy érezzük, hogy nem értékes Isten igéje, a testvérem nem értékes, az elhívásom, fogalmam sincs, nem is érdekel, nem is ezeken a szinteken gondolkodok. Egyszerűen nincsen világosságom, a döntéshozatalomban nem vagyok éles, nem vagyok Istentől vezetett, hanem úgy élem az életem, mint elefánt a porcelánboltban. Tudod, lehetséges, hogy van családom, de igazából nem látom az értékét. Vannak gyerekeim, de igazából nem tudom építeni, bátorítani őket, hanem a szavaimmal lehúzó vagyok, a házastársamat lehúzom, a testvéremnek beszólok. Csak olyan vagyok, mint az elefánt a porcelánboltban, csak így a világosságom kezd megszűnni. Oké, és ez persze igaz, ez a hűség a kicsin más területeken is lehet az egy feladat, lehet az egy szolgálat, amit kaptál. Most csak gondolj erre, hogyha te mondjuk egy főnök lennél, vagy egy tulajdonos lennél, lenne egy vállalkozásod, és mondjuk lenne 3 alkalmazottad, így van? És az egyik alkalmazott az olyan tudod, tessék-lássék módon csinálgatja a dolgokat, nem igazán megadod a feladatot, megadod a definíciót, megadod világosan az útmutatást, az iránymutatást, nem is igazán jegyzeteli, nem is igazán figyel arra olyan, tudod, olyan aztán van a másik, és őség, aztán van egy, aki látott, hogy csak egyszerűen hű azon, amit kapott. Kapott egy feladatot, kapott egy iránymutatást, és csak teszi azt, és hűséges, és csinálja azt. És aztán, mikor jön egy következő, feladat, jön akár egy nagyobb feladat, jön akár egy olyan, ami összetettebb, jön egy olyan fajta előléptetés, akkor melyiknek adod a három közül? Melyikre bízod? Melyikre bízod? Velem vagytok, értitek? Arra, melyik hű volt a kicsin. Hisz lehet, valószínű, hogy rá lehet többet bízni. Rá lehet többet bízni. És ez így van Isten országába is. Hogy Isten keressi azokat az embereket, akikre bízhat többet. Isten szemei járnak fel. Tudjuk tenni ezt a verset? 2 Krónika 16:9 azt mondja, az egyik kedvenc versem azt mondja, hogy Isten szemei forognak a földön. Oké, 2 Krónika 16:9, mert az Úr szemei körbejár az Úr szeme körbejár az egész földön. Körbejár. Hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá. Tudod? Isten arra vágyik, hogy megmutassa a hatalmát, leleplezze a hatalmát, leleplezze a szemét, és leleplezze azt, hogy ő mit tud tenni. Nem erős embereken keresztül, nem kivételes embereken keresztül, hanem egyszerű embereken keresztül, akik őhozzá ragaszkodnak hűségesen, egy teljes szívvel ragaszkodnak őhozzá, oké? Okay? Úgyhogy, tudod, milyen feladatok vannak így a kezedben? Tudod, milyen feladatok vannak a szolgálatban? Mi az, tudod, lehet, hogy a büfénél, vagy lehet, hogy a könyves asztalnál lehetséges, hogy tudod, a vasárnapi iskolában tanít, az lehet, hogy a gyerekekkel, vagy lehet, hogy üdvözlő, vagy lehet, hogy tudod, tanítasz. Sokféle lehet. És amikor csak hűséges vagy abban, amit adott neked is. Lehet, hogy csak nem tűnik nagy, de ugyan már én ebben nem akarok hűséges lenni annyira. Én szeretnék a nagy dolgokban hűséges lenni. Tudod, az olyan nagy megbízatás. Azt majd komolyan veszem. A kicsiket nem. És Isten azt mondja, ez csak nem így működik az én országom. Csak nem így. Nem fog jönni a nagy hiddel nekem. Nem fog jönni a nagyobb se. Aki hű a kicsin, Isten többet bíz rá. Isten többet bíz rá. Csak azokon az egyszerűen, tedd szívvel, tedd hűséggel, ne vont ki magad alóla. Tudod, csak legyél hűséges a kicsin, meg fogod látni, Isten mozdulni fog, és fog, egy többet fog rád bízni. Oké? Okay? Lehet, ugyanezt mondhatjuk, Isten ad lehetőséget a növekedésre. Mondhatjuk ezt akár az Isten tisztelettel kapcsolatosan is. Tudod, hogy miért bízna Isten bárkire többet, ha még az Isten tiszteletre sem tud rendszeresen tudott lenni. Tudod, és rendszeresen járni, és rendszeresen elkötelezni magát. Miért bízna rá akár olyan feladatokat, vagy felelősséget, hogyha még ebben sem tud felelős lenni, hogy csak azt mondja, hogy igen, ott vagyok rendszeresen, ott vagyok az Isten tisztelten, szeretnék Istenhez közel húzódni szívemmel, szeretném őt imádni, szeretnék Isten igét hallani és elfogadni. Csak Isten igében, mert csak szeretnék hűséges lenni. Csak hogy mondjam ezt, Isten személy keresnek. Isten személy azt keresi, hogy kire bízhat többet. Ki léptethet elő az ő isteni tervében. És az Isten tisztelet az természetesen nem a dolgnak a vége, az még csak a dolgnak a leges legkezdete abban az értelemben, hogy egyszerűen csak rendszeresek vagyunk azon a felelősségen és kiváltságon, amit Isten nekünk adott. Jézus azt mondja, beszél a magvető példázatáról, és emlékeztek, hogy a magvető elmegy vetni, és négyfajta különböző talaj van, amire esnek a magok. És a magvető példázata után azt mondja, Márk 4-ben, ezt tegyük ki, Márk 4:24-25-ben Jézus ezt mondja, miután elmondta a példázatot, azt mondja, megjegyezzétek, amit hallotok. Majd így szólt hozzájuk, jegyezzétek meg, amit hallotok. Látjátok? Azt mondja Jézus, mikor, mert arról beszél, hogy a mag az Isten igéje. És Jézus így, ez a konklúziója. Megjegyezzétek, amit hallotok. Ez is sáfánság. Megjegyezzétek meg, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt, ráadást is adnak. Tudod, mikor Isten igéhez, Isten igéről van szó, akkor az is ugyanez. Ha hű vagy a kicsén, Isten többet ad neked, többet bíz rád. És ha úgy vagy az Isten tisztelten, és úgy vagy a szellem életeddel, hogy te meg akarod jegyezni azt, amit Isten mond. Tudod, Sámuellel volt az 1 Sámuel 3-ban. Azt mondja, hogy nem engedte, hogy Istennek az igéje a földre essen. Nem tudom, hogy volt-e a kezébe egy jegyzett füzetés, tudod, amit Isten szólt, azt leírta valószínű. Igazából lehetséges, hogy nem, csak azért, mert abban a korban hihetetlenül jók voltak abba az emberek, hogy ami elhangzott, azt megjegyezzék. Ez manapság, ez nem így van, így van. Nem így van, így van. mert manapság... Még 20 évvel ezelőtt is sokkal jobbak voltunk ebbe. Csak sokkal jobbak, mert nem az volt, hogy figyelj, fogunk, 3-kor találkozunk, tudod, a Széchenyi téren. Oké, 3-kor találkozunk. Nem fogom közbe felhívni utána, tudod, a vonalas telefonon, hogy kergetni valakit, hogy tudod, kérem a 105-ös melléket, tudod, XY-nal szeretnék beszélni. Akkor 3 óra volt a Széchenyi téren? Nem. A mobiltelefon előtti időben megjegyeztünk bizonyos információkat, mert nem az volt, hogy majd rácsörrenek, nem emlékszem rá, majd rá fog csörrenni. Oké? Okay? És a Biblia idejében még inkább, tudom, megjegyezzétek, amit hallotok. És manapság, hogy fogod és leírod, ami csak azt jelenti, hogy fogod és azt mondod, nekem ez fontos, nekem ez értékes, amit Isten mond, ezt le akarom írni, mert sáfárság. De ez olyan, mint a gyerekeinkkel. Ismerjük azt a szelektáló hallást, amikor néha azt mondom ott, hogy gyerekek, kinek beszélek én? Gyerekek, csak tépem a számat, ezt nem mondom nekik, jó? Tehát így nem. Gyerekek, csak beszélek. Egy ugyanazt az információt elmondom 5-ször, és semmi visszajelzés. Semmi. És miben van a növekedés a mi szellemi életünkben? Tudod, amikor Isten szól, és nem kell ugyanezt az információt 25-ször elmondani, és még mindig nem jut el hozzánk. Hanem Isten szól, és mi megragadjuk, amit Isten mond. És elmélkedünk azon, amit Isten mond. És engedjük, hogy beépüljön a szívünkbe az, amit Isten mond. És aztán utána kész vagyunk egy következő lépésre Istennel. Ez Zsidókhoz levél 5. fejezetében van. Azt mondja, Melkisédekről, aki Jézusnak egy előkép, azt mondja, igen sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk volna róla, mivel restek lettetek a hallásra. Tehát mit mond a gyülekezetnek? Ennek a gyülekezetnek? Akinek írta? Lusták vagytok a hallásra. És sok mindent szeretnénk mondani Jézusról, mert csodálatos. De nem tudunk belemenni ebbe a sok dologba, mert nem halljátok. Azt mondja, ez időtáj, már tanítóknak kellene lennetek. Zsidók 5, 13, 14, 15. De ismét arra van szükségetek, hogy Isten igének a kezdő elemeire tanítson valaki titeket. Nincs kiózanító, nekem sokszor visszajött ez a vers. Csaba, ez időtáj, már tanítónak kellene lenned. tudod, egy szituba, tudod. De tudod, mivel nem vagy jó a hallásra, mivel nem veszed komolyan, amit Isten mond, mivel azt hiszed, hogy ez, tudod, Zambó Jimmy énekel, vagy valami, tudod, Soltész Rezső, millió rózsaszál, tudod, vagy valami, nem tudom, most nem tudom, hogy eltaláltam el, tudod. Tudod, de azt hiszed, hogy valami, ez Ezékielben, azt hiszem, a 33. fejezetben azt mondja Ezékiel Izraelnek, hogy úgy hangzik számotokra Isten beszéde, mint egy szerelmes ének. Jaj. De azt mondja, hogy ne úgy hangozzon számunkra, hanem ragadjuk azt meg. Ebben van a megmenekülése a lelkünknek. Megszabadít a haláltól. Jakab 1:19-20-21. Azt mondja, legyen azért minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. 21. Fogadjátok szelídséggel a beoltott igét, mely megmentheti a lelketeket. Nagyon egyszerű, itt vagyunk, és Isten, tudjátok mit? Amit ma mond, az megment valamit, valamitől téged jövő héten. 2 hét múlva. Meg fog menteni, ha megragadod. Tudod, hűség a kicsin. Tudod, és olyan egyszerűnek tűnik. De annyira fontos, csak egyszerűen hűség a kicsin. Oké, és hogyha hűséges vagy a kicsin, Isten többet fog rád bízni. Nézzük meg a másikat, jó? Buzgóság. Buzgóság az Isten adta szolgálatba, kapcsolódik ehhez. Buzgóság. Ez egy kifejezés. Tűnődtem, hogy azt mondjam, hogy szorgalom vagy buzgóság. Lehet, hogy manapság nem használják ezt a szót, hogy buzgóság, így van. De ez egy bibliai kifejezés, ami a görögben abból a szóból jön, mikor 100 fokra forralod a vizet. Így van? Csinálod, ma is csináltam tésztát, így van? Csinálod, és ott van, és 100 fok a víz, és és akkor beleteszed a tésztát. Ez a buzgóság, és ez a szellemi lelki életünkről beszél, hogy buzgók vagyunk, az Isten adta szolgálatba, szorgalmasak vagyunk. Például veszek 22-29. Azt mondja, láttál-e a dolgát szorgalmasan végző embert? Királyok előtt fog állni az, nem marad az alacsony rangúak közt. Ezt mondja az ige. Ezt mondja, láttál-e már olyan embert, aki a feladatát, amit kapott Istentől, az csak szorgalmasan végzi. De nem egy olyan, hogy most olyan példa jut eszembe, ami lehet, hogy a fiataloknak nem annyira jó, de amikor iskolába jártam. Így van? És akkor így idő múlva így a tanárokat kiismerted. Melyiknél mi a minimum, amit teljesíteni kell? Melyiknél mi az a, tudod, nála lehet késni? Nála nem lehet késni. Tudod, nála készülni kell minden órára. Nála ő úgyse kérdez rá, tudod, nem kell készülni. Ő feladja a memoritát, de úgyse kérdez rá. Tudod, ő tudod rá. És akkor belövöd mindegyiknél a minimumot, tudod, és elevickélsz a minimummal, és úgy tűnik, hogy megy, mert elevickélsz. És el is lehet evickélni. Tudom, hogy Zsuzsi, te nem ilyen vagy, azért merek erről beszélni, de ugyanígy az életben, tudod, lehetünk úgy, hogy hagyj evickéljek el a minimummal, tudod, legyen a szolgál, legyen az szellemiség, legyen az a családom vezetése, legyen az, ha feleség vagy, tudod, a részed, mint feleség, hogy akár bátorítsd a férjedet, támogasd őt, tudod, vagy minden, a minimum. És tudod, a minimummal legjobb esetben is csak középszerűek leszünk. És Isten azt mondja, hogy láttál-e már dolgát szorgalmasan végző embert? Aki nem azt mondja, hogy mi az a legkevesebb, ami kell, hanem szeretném a tőlem tehető legjobbat adni. Tudod, és hagyd mondjam ezt, tudod, ha bármilyen szolgálat van a kezed ügyébe, csak igyekezd csak igyekezd a tőled tehető legjobbat. Érted? Csak igyekezd szívvel tenni, lélekkel tenni, csak Istennek tenni a lehető legjobbat. Ugyanígy a munkahelyeden, a tőled tehető legjobbat. Ugyanígy, tudod, otthon, a tőled tehető legjobbat. Mert ez dicsőíti Istent, és inspirál másokat, bátorít másokat, és leleplezi Istent. Tudod, mi nem hiszünk a perfekcionizmusba, vagy a maximalizmusban. Ez azt jelenti, hogy mi nem hisszük, tehát Isten nem úgy gondolkodik, hogy Zoli, neked, tudod, számodra a létsz, tudod, itt van, perfekcionista, maximalista. Nem. A tőled tehető legjobb. Szívből. Szorgalmasan, ami a kezed ügyében van, csak tedd. És tudjátok, arra jöttem rá, Dáv, megy a fűtés, hogyha megy, akkor le tudnád venni? Le tudnád venni, kérlek. Köszönöm szépen. Erre gondoltam, hogy tudjátok mit, ha őszinte akarok lenni? Legyek őszinte, legyek. Nagyon, inkább nem leszek őszinte, jó? Tudod? Tehát ez a buzgóság, Róma 12:11 azt mondja, buzgóságban elankadjatok, szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Róma 12:11. Buzgóságban elankadjatok. Szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés keresztény buzgó. De nagyon kevés keresztény buzgó. Szorgalmas. Abban, amit Isten adott neki, a feladataiban, a szolgálatában, az elhívásában. Sokszor csak vannak hívők, akik még a munkájukban még jók is, de amikor a szolgálathoz ér, ez valamilyen diszkont dolog, tudod, mint a second hand, mi az? Turi, igen. Tehát mikor a szolgálathoz, akkor Istennek ez is elég. A gyülekezetnek ez is elég. A testvéreimnek ez is elég. Tudod, mi az a minimum? Mi az a kevés, amit beleteszek? És a 6. században lett egy lista, egy ilyen keresztény etikai lista, és ennek ez a lista, ez úgy néz ki, ez a 7 fő bűn. Nem tudom, hogy hányan hallottatok róla, ez 6. század. Nem, Bibliában nincs benne, de lett ez a lista. És ez a 7 fő bűn, ez ebből az egyik fő bűn, ez egy olyan, ami a pogány világban nem volt, de a Bibliából kihozható. És ez a jóra való restség. A jóra való restség. Tudod, és ez az, hogy tudod, mondjuk megtaláljuk Csabit ebbe, jó? Tehát mondjuk Csabi, csak azért, mert jól veszi ezt a dolgot. Tehát Csabi nem egy rossz testvér. Tehát Csabi egy nagyszerű, drága testvér. Nem csinál semmi nagy bűnt, nem csinál semmi rosszat, nem csinál nagyon semmit. Most ez nem igaz Csabira, hogyha ismered őt, ez nem igaz. De sokszor keresztény körökben az, hogy ne csináljunk valami rosszat, az a cél. De ez a jóra való restség az arról szól, hogy igazából nem vagyok buzgó a jóra. Arra, hogy bemegyek egy terembe, és hogy hogyan lehetnék áldás csak mások számára. Bemegyek ott vagyunk hárman, és csak keresem a lehetőséget, hogy hogyan építhetek valakit. hogyan gyűjthetek kincset másoknak. Ott vagyok a gyerekek körül, és hogyan gyűjthetek kincset nekik. Hogyan, tudod, az a fajta gondolkodás, ahol megtalálom a lehetőséget, hogy hogyan szolgáljak másokat, és hogy hogyan bátorítsak másokat. Megtalálom a módot, hogy hogyan használjam a szellemi ajándékomat mások épülésen. Nem azért, mert kötelező, mert mondják, mert kell, hanem van egy buzgóság a szívemben. Nem azért, mert előírták, és azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és ez a jóra való restségnek úgymond a bűne, a fő bűne, hogy nem csinál semmi rosszat, de nagyon nem is csinál semmi olyat, ami mások számára kincset gyűjtene. Tudod, azt nézem, hogy itt vagyok ebben a kis társaságban, hogy mi az, ami számomra leesik itt a kis társaságban, mi az, amit én kapok ebből, tudod, ahelyett, hogy azt mondom, hogy tudod, hogyan tudok én szolgálni, hogyan tudok én lábat mosni, hogyan lehetek én áldás másoknak. Azért, mert Isten olyan sokat adott nekem, mert annyit kaptam Istentől, és annyit kapok folyamatosan Istentől. És ezt a 6. században, képzeljétek ezt a jóra való restséget, ez a görögben a kedia, ezt a sivatagi szerzeteseknél írták le először. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de volt ott az oszlopos Simon, meg mindenféle, tudod, akik a sivatagban egy oszlop tetején ültek, meg barlangokban voltak, és egyedül remeteként emelkedtek, na mindegy. És náluk írták le először az a kedia, ezt úgy hívták, hogy ez az a démon, amely middén, a nap közepén jön, amikor elkalandoznak a gondolatok. Tudjátok, mikor eszünk egy nagy kaját, így van, ebédkor, és aztán megy a fókusz, és most persze ezt csak kicsit viccesre veszem, mert hiszem, hogy ez ennél jóval több, mint csupán akkor, de amikor a fókuszom elmegy, Mikor igazából nem tudok Isten igére összpontosítani hosszabb távon, mikor igazából a szívem kezd kihűlni, mikor kezdek közönyös lenni, ezt úgy is hívják, hogy a közönyösségnek a szenvedélye. Közömbös vagyok a szellemi dolgok iránt, közömbös vagyok Isten dolga iránt, közömbös vagyok Isten országának a dolga iránt. Elmegyek az Isten tisztelet, de igazából kit érdekel? Közönyös vagyok Isten dolga iránt. Isten országának előre menetel iránt. Tudjátok, a Bibliában volt ilyen, például Ézsau. Ézsau tényleg közönyös volt a szellemi dolgok iránt. Jákob, aki megpróbáltam, ő volt a másodszülött, megpróbáltam minden módon megszerezni azt az áldást, az elsőszülöttségi jogot, és aztán az elsőszülöttségi áldást, akár olyan módokon is, amik nem teljesen, tudod, hivatalos módok. De egy dolgot nem lehet mondani Jákobra, hogy nem volt buzgó. Jákob szorgalmas volt. Jákob buzgó volt. De volt egy testvére, Ézsau, aki elsőszülött volt. És ő azt mondja az ige, ő megvetette az áldást. Ő megvetette. Ő tett rá. Ő neki volt egy szellemi dolgok iránt való közönye, közömbössége. És ezért mondja azt Zsidók 12-16, hogy ne legyen köztetek senki parázna és istentelen, mint Ézsau. Tudod, hogy ez a közöny. Közöny. És igazából ez ott van a társadalmunkban, olyan könnyen, és olyan könnyen csak ránk ragadhat, de buzgóság, buzgóság. Ez volt az első vers, amit tanítottam Lidának, emlékszem rá. Kint voltunk, és láttam hangyákat, és mondtam, Lida, gyere ide, nem tudom, 2 éves lehetett, 3, nem tudom, Lida, gyere ide, tudod, nézd a hangyákat. És eszembe jutott, például veszek 6, így van. Nézd meg a hangyákat, te rest, te lusta. Mondtam, de ez nem neked szó, hogy te vagy a rest, de hogy nézd csak a hangyákat, milyen szorgalmasak. Tudod, nyáridőben gyűjtenek, a tücsök meg, tudod, nyáridőben hegedül, és aztán nézd meg. És ez szellemileg így van, figyelj, ha most, amikor Minden rendben van. Ha minden rendben van. Jó? Ha most, amikor minden rendben van, buzgó vagy. Gyűjtesz. Gyűjtesz. Gyűjtesz a kis zsákodba. Gyűjtesz szellemileg. Világosságban jársz. Jársz abban, amit kaptál Istentől. Hűséges vagy a kicsin. Mikor eljön a próba ideje, akkor lesz, miből élned. Lesz, miből élned. Viszont ha most, azt mondod, most nem igazán, amikor jön a próba ideje, azt fogod találni, hogy tudod, így, bang! És lehet, hogyha ma gyűjtesz, ez ugyanez lesz számodra, hogy bang! Csak miután a földön vagy, és elkezdesz felúcsúdni, amit Isten beépített a lelkedbe, a Szent Szellem elkezdi visszahozni. És elkezdesz tudni Isten szerint valóan gondolkodni egy idő múlva, és reagálni a helyzetre, és Isten által vezetve lenni. Viszont ha nem, akkor pang! És utána elkezdenek jönni a vádak, a kárhoztatás, mások vádlása, Isten vádlása, minek nekem, tudod, Istennel járom, minek nekem kereszténynek lenni, Isten nem is jó. Tudod, egy csomó, amit sátánnak az a célja, hogy a próbába bebizonyítsa nekünk, hogy Isten nem jó. Oké, tudtátok? Tehát tudtátok, hogy a próba az nem más, mint egy, a próba az egy, az minden próbában van egy bírósági tárgyalás. És a bírósági tárgyalásban, ez így rövid, zárójeles, jó? A bírósági tárgyalásban van, lehet, hogy Rózsa ezt jobban tudja, nem tudom mi, tudod, van vádló, vádírat, és ez sátán adja a vádíratot. Van a bíró, ebben a bírósági tárgyalásban te vagy a bíró. Tehát ez úgy van, hogy neked kell döntened, hogy a vád az igaz-e. És van a vádlott. És Isten a vádlott ebben a bírósági tárgyalásban. Nem úgy történtek a dolgok, hogy szeretted volna, bang! És jön sátának a vádja. Tudod, Isten nem jó. Isten nem szeret. Tudod, ő távoli. Ő nem törődik. És most te vagy a bíró, hogy fogsz dönteni. Tudod, te is fogod a vádló oldalára állsz, és elkezded mondani, ami tönkre fogja tenni az életedet, a szeretteid életét körülötted, az elhívásodat, és másokat is, és tudod, vécéle, biztos. Mert egy keserű, vádló szívvel élni. Meg vannak számlálva a napjaid, ez biztos. Vagy pedig abban a szellemi háborúban igazából tudod, szívedben van az ige, ott van, buzgó voltál, és most igazából megállsz Isten igéjén. És pontosan ennek a bírósági tárgyalásnak az a lényege, hogy amit tapasztalsz, az rossz, és nem tapasztalod Isten jóságát. De, és azért használja ezt ki sátán, hogy Istent támadja, de igazából nem a tapasztalatunkon kell megállnunk. Oké? Hanem Isten igéjén, ami hűséges, ami mindörökké hűséges és igaz, amit Istenről kijelent, és minden másról. Oké, úgyhogy befejezésként, nézd meg a hangyát, te rest. Oké, tehát buzgóság az Isten adta szolgádba. Csak amit Isten rád bízott, csak tedd szívvel. És aztán a harmadik alapelv, hogy az előléptetés Istentől jön. Az előléptetés, a promóció, hogyha van ilyen magyarul, nem tudom. Istentől jön az előléptetés. Tudod, sokszor azt gondoljuk, hogy Isten országában gondoljuk azt, hogy az előléptetés attól függ, hogy kit ismerek, ki ismer engem, milyen összeköttetéseim vannak fentebbi szinteken, és akkor majd jön előléptetés onnan. De igazából ez nem így van. Isten a szíveket vizsgálja, és Isten tudja jól, hogy ki az, tudod, aki hűséges volt a kicsin, és aki szorgalmas azon, amit kapott. Oké, ez a 75. Zsoltár, nézzük meg a 75. Zsoltár, 7.-8. vers. Azt mondja, mert nem keletről, nem nyugatról, és nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás. Várjuk meg. Tehát nem keletről, nem nyugatról, nem a puszta felől jön a felmagasztalás. Tehát honnan jön az? Visszajövünk Csabához. Jó, hogy ide ültél, így van. Honnan jön a felmagasztalás? Honnan? Nem keletről, nem nyugatról, nem a puszta felől, nem attól, akinek hatalma van, akinek ereje van, emberek szólva, hanem 8. vers. Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja. Tudod? Figyelj! Isten, ez biztos, ezt leírhatod, Isten elő akar téged léptetni az ő tervében. Isten egyikünknél sem akarja a stagnálást vagy a visszacsúszást. Isten elő akar téged léptetni az ő tervében, és Isten szeretne többet rád bízni az ő tervében. Isten szeretné az, hogyha a világosságod olyan lenne, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb a teljes délig. Szeretné, ha egy év múlva nagyobb világosságod lenne, nagyobb felelősséged lenne, még több ember bízna rád, még több lehetőséget bízhatna rád. Ő keresi. Ő keresi azt, hogy kit léptethet elő az ő országában. Oké, és Isten előlépteti. Úgyhogy az ő szemei körbe forognak a földön. És ma keres. Ma keres a világunkban, ma keres Magyarországon, és ma keres Szegeden embereket, akik hűek a kicsin, akik szorgalmasak abban, amit Isten rájuk bízott, és őket elő akarja léptetni az ő terv, meg akarja mutatni az ő hatalmát azoknak. Értitek? És az Ószövetségben több ilyen példa van. És az egyik kedvenc példám az Dávid. Így van? És Isten tudja, hogy Saulnak a szíve megkeményedett, és engedetlen iránta, és eltávolodott tőle. És Isten azt mondja, hogy egy új királyt hozok Izraelnek, adok Izraelnek, és az ő szeme elkezd keresni. És Betlehem, egy kis város, egy falu, Betlehem külső részén a mezőn talál egy fiút, egy 16 éves fiút. És azt mondja, ő az én emberem. Ő. Úgyhogy fogja és a prófétát Sámuelt elküldi Betlehembe, Isaihoz, Dávid apjához, hogy felkenje Dávidot. Úgyhogy jön a próféta Sámuel, és a próféta azt, oda megy Sámuelhez, és azt mondja, hogy a Isten küldött, hogy a fiat közül az egyiket felkenjem Izrael királyának. Úgyhogy Sámuel előhívja a fiait, és Sámuel oda megy hozzájuk, és oda megy a legidősebbhez. Magas, jóképű, és Sámuel azt mondja, biztos ő a király. És Isten azt mondja, nem őt választom. Végig megy a 7 fiún. Van még valaki, mert Isten egyiket se választja. Hát, van még egy legkisebb, kint van a mezőn, őt be se hívtok. Hívjatok gyorsan érte, szaladjatok. Addig le nem ülünk, behozzák Dávidot. Isten azt mondja Sámuelnek, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. De Isten a szíveket vizsgálja. Figyelj, ez egy örök igazság Isten országában. Tök mindegy, hogy mi hogy néz ki. Isten a szíveket vizsgálja, a szívünket. hűség a kicsin. Buzgóság és szorgalom abban, amit Isten adott. Biztos, hogy az előléptetés úton van az életében annak az embernek. Legyen az 8 éves, vagy legyen az 88 éves, mert nincs különbség. A Bibliában azt mondja, hogy Isten nem személyválogató. Isten nem személyválogató. Isten nem mondja azt, hogy ővelük dolgozni fogok velük, nem. Hanem Isten bárkivel, aki hajlandó, bárkivel, aki teljes szívvel hajlandó, és hűséges a kicsin, és szorgalmas, és buzgó, és alávetett, és alázatos, hogy mondjam ezt, alázatos, alávetett, alázatos, megalázza magát Isten hatalmas keze alatt. Nem zúgolódik, nem rinyál, nem panaszkodik, nem másokat vádol, hanem csak alázatos. És Jézust akarja, egyre inkább őt akarja, Isten elő fogja léptetni ezt az ember, nem kérdés. És itt van Dávid, és fel van kenve királynak, és tudod, ez így van, hogy a misszionárius nem jut eszembe, pontosan lehet, hogy Moffat, lehet, hogy nem, úgy hívták Robert Moffat, de lehet, hogy nem, elnézést, tudod, megy, és prédikál egy helyen, egy templomban, egy gyülekezetben, ahol csak nők vannak. És Isten ad neki egy üzenetet a missziókról, és aztán az orgona sípja mellett valahol, tudod, fent a karzaton megbújik egy 12 éves kisfiú, és hallja az üzenetet. És azért mondom, ebben az időben nyilván a missziók az nem olyan volt, mint most. Oké? Tehát ha misszióba mentél, a hátadon vitted a koporsódat. Tehát vitted a szó szerint a misszionárisok úgy csomagoltak, hogy vitték a koporsójukat. Oké? Ott van ez a kisfiú. És hallja. És Isten szól a szívéhez. Tudod, Isten szól a szívéhez. És ott van az elhívás. Isten szól a szívedhez. Isten elhív téged dolgokra. Isten irányt ad neked. Isten világosságot ad neked. Ez fontosabb, mint amit a főnököd mond. Fontosabb, mint amit mások mondanak. Fontosabb, mint amit anyukád mond. Fontosabb, mint amit apukád mond. Fontosabb, mint amit bárki mond ezen a világon. Mert csak ez számít a nap végén, hogy mi az, amit Isten mond. És ezt alávetettségben tesszük a helyi gyülekezetben, a helyi gyülekezet rendjében, mert ez áldás számunkra. És fogod, és a szívedben forgatod, mert Isten elhívása mindennél fontosabb. Pál ezt úgy mondta, azt mondta Isten elhívásáról, hogy ez egy szent elhívás, 1 Timóteus 1.9. Ez egy mennyei elhívás, Zsidók 3.1. És ez egy felülről jövő elhívás, Filippi 3.14. És aztán Apostolok cselekedetei 26-ban, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei elhívásnak. Agrippa király, nem voltam engedetlen. Figyelj, vannak emberek, akik eleget akarnak tenni másoknak. A főnöküknek, eleget akarnak tenni munkatársaknak, a világból jövő nyomásnak, eleget akarnak tenni, amit anyuci kér, amit apuci kér. Figyeljetek, hogyha ezeknek akarunk eleget tenni, akkor Isten elhívásának nem fogunk eleget tenni. Ezért mondta Jézus, aki az eke szarvára teszi az ő kezét, és visszafele nézeget, nem méltó a királyságra. Nem azt mondta, hogy nem lehet megtérve, nem lehet Isten csodálatos gyermeke, nem lehet Krisztusban, és minden igaz, amit Krisztus ő érte szavazott, emlékeztek? Nem ezt mondja. Csak igazából az az ember, aki Isten országában súlytalan, az ő szolgálta néző, az ő gyümölcsére használhatatlan, mert hátrafele tekinget, mert más dolgokra néz. Nem, figyeljetek, el fog jönni az a nap, mikor egyáltalán nem számít, hogy mit szereztünk meg materiálisan. Mikor egyáltalán nem számít, hogy mi jót mondtak-e rólunk, tudod, a főnök vagy bárki, mert ő neki akartunk tetszeni. Hanem eljön az a nap, és eljön az a 1000 év, millió év, milliárd év, trilliárd év, mikor egy dolog számít igazából. Jártál-e az elhívásodba, amit Istentől kaptál, vagy sem. Erről szól a sávfárság. Erről szól. Tudod, valakinek azt mondtam, hogy figyelj, amikor ott fogsz állni Isten előtt. Igazából, mint hívő, és megértjük ezt, az ítélet már nincsen rajtunk. A károsztató életen. Nincsen károsztatás a Krisztus, mert Krisztuson volt a károsztatás. Számunkra az a fajta ítélet van, amelyet Krisztus ítélőszékének hív a Biblia, vagy bémaszék ítéletnek a görögből, és ez a jutalmazás, amikor megállunk Isten előtt, és megvan az alapunk a Krisztus 1 Korintus 3-ban, és tűz fogja megpróbálni azt, amit ebben a testben élve, a fizikai testben élve építettünk. Hogyha aranyat, ezüstöt, drága követ építettünk, ez 1 Korintus 3, és a tűz megpróbálja és megmarad. Így van? Hogyha ebben a testünkben fát, szénát, pozdorját, tehát nem örökké való dolgokat, hanem saját indulatból, saját elképzelésből, saját motivációból, a saját emberi dolgainkat építgettük, akkor az mind meg fog égni. Mi meg fogunk menekülni, azt mondja Pál. Mint egy tűz által. És lesz ott némelyeknek kitörő öröm, és lesz ott némelyeknek szégyen. 1 János 2.28 azt mondja, hogy ezeket maradjatok meg ő benne, hogy amikor visszajön, akkor meg ne szégyenüljünk az ő eljövetelekor, és ez hívőkről szól. Amikor fát, szénát, pozdorját, emberit építettem, az emberi elképzelésem, az emberi gógyim, az emberi saját életemet, akkor egy nap, tudod, amint visszajön, tudod, az olyan lesz, hogy te jó ég, mindezt hallottam, mindezt mondták, mindezt olvastam, de mindezt nem igazán vettem komolyan. Úgy vettem, mint egy szerelmes dalt, úgy vettem, mint Zambó Jimmy dalát, vagy Soltész Rezső dalát, de igazából nem gondoltam, hogy tényleg igaz ez. És van ott egy szégyen, és az a szégyen az annak a szégyene, hogy egyetlen egy életem volt, és azt az egyetlen egy életemet úgy éltem, hogy nem vettem komolyan azt, amit Isten bízott rám, mondott nekem. Nem vettem komolyan. Oké? Okay? És amikor ott van az a szégyen, akkor az azért van ott, mert azt mondjuk, hogy bárcsak komolyan vettem volna, bárcsak. Mert minden más el lesz törölve. De ez meg fog maradni örökre. Oké? Okay? Úgyhogy Úgyhogy amikor ott állunk Isten előtt, ezt kezdtem el mondani, azt mondtam valakinek, akkor ott fogunk Jézus előtt állni, akkor nem fog ott állni a házastársunk velünk kéz a kézben. Igen, Jézus, tudod, nem fog. Azt mondja Róma 14.12, többek közt, ott azt mondja, mindenki maga ad számot magáról az Istennek. Mindenki maga. Mindenki maga. Tudod, éltem-e azokkal? Hűséges voltam-e a kicsin? Tudod, maga ad számot magáról. És ez a legfontosabb. És aztán, hogy halljuk azt, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, sokra bíznak ezután. És tudod, lehet, hogy van néhány keresztény, akinek az ott van az elmébe és kérdés, hogy de pásztor, én nem akarom, hogy Isten sokra bízzon engem. Én nem akarom azt, hogy többet bízzon rám. Úgy értem, van már nekem elég felelősségem, van már nekem elég nyűgöm, van már nekem elég nyavajám. Úgy értem, meg vagyok én már terhelve itt 2010-en, majd még Isten kell itt még többet bíz rám. Nos, ahogy mondjam, barátom, akkor rossz pályán focizol. Mert ez a pálya egyedül, ami számít. Minden más pálya nem számít. Minden más pálya nem fog számítani. Ez számít igazából. Ez. Tudod, az elhívásod, ami van Istentől. Ez fog. A többi nem. A többinek mondhatsz nemet. De nem akarom nemet mondani a főnöknek, hogy csalódni fog bennem. És nem vetted még észre? Hiába próbálunk eleget tenni mindenkinek, úgyis valaki csalódni fog bennünk. Jobb, ha megválasztjuk legalább, hogy kicsalódjon bennünk. Csalódjanak bennünk mások, hogyha nekik elvárásuk vannak. De az én főnökömnek tényleg van egy látása az életemre, hogy mi lesz, vagy az én, tudod, anyukámnak. Ez volt az én helyzetemben, tudod. Az anyukámnak van egy elképzelés, hogy mi lesz az életemből. Csak teljes tisztelettel és szeretettel. Kedves édesanyám, nagyon szeretlek. Megvoltak nekem ezek. Nagyon szeretlek. Nehezen tudom elmagyarázni, de csak nem érzem azt, hogy az az út lenne az én utam, amelyet te mondasz. Én úgy érzem, Isten más. De mi az a más? De én sem tudom elmagyarázni. Tudod, mert amikor Istennel járunk, az nem olyan, hogy Isten, Jézus azt mondja, hogy kövess engem. És mi azt mondjuk, hogy rendben Jézus, szívesen követlek, hogyha előre el fogod nekem mondani, hogy mi fog rám várni. Ha előre megadod, hogy akkor mi lesz az az előléptetés. Nem tudom, hogy tetszik-e az az előléptetés. Tehát mindenképpen, hogyha tetszik, akkor igent mondok rá, hogyha nem, akkor még hagy, habozok egy kicsit. Jézus azt mondja, kövess engem, kövess engem. Tudod, nézd meg sebeimet, tudod, kövess engem. És elindulunk. És ez annyira izgalmas. Oké, úgyhogy befejezzük itt. Hogy itt vagyunk 2014, február 23. És Isten elő akar téged léptetni. És Isten szemei keresnek. Isten szemei keresnek. És tudod, Dávidnak az életében volt egy Góliát. Tehát volt egy nagy dolog. De igazából Dávid mindennapjaiban nem Góliát volt, hanem Dávid hűséges volt a juhokon, amit az apja rábízott. Dávid, mikor a juhokat legeltette, akkor Istent imádta szívéből, és zsoltárokat írt, dalokat írt, amik ezek lettek a zsoltárok. Istent imádta teljes szívéből. És szerette Isten igét, látjuk a zsoltárokon, szerette Isten igét. És senki nem látta, mondhatjuk azt. Dávid, senki nem látja, hogy lesz ebből valami. Az előléptetés nem az embertől jön. Isten látja, és Isten látja, és Isten ma is látja azt a fiatalembert, azt az ifjú hölgyet, azt a középkorút, azt az anyukát, azt az apukát, azt a nagymamát, azt a teljesen mindegy. Isten látja, és neki terve van, terve van. Amen, amen, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy te soha, soha, soha semmit nem kértél tőlünk, amit korábban te meg nem adtál nekünk. Ez is a te országodnak az egyik alapelve. Először te vagy hűséges hozzánk. Először te vagy hűséges az igédhez. Te vagy hűséges az ígéreteidhez. Te vagy hűséges, és azt mondod nekünk, hogy sem el nem hagylak, sem el nem távozom tőled. Elsőként te vagy szorgalmas és buzgó az üdvösségünk dolgában, ahogy megszerezted az üdvösségünket a kereszten, ahogy éltél itt a földön, ahogy mind a mai napig imádkozol értünk, fenntartasz bennünket, te vagy buzgó, te vagy. Ezért kaptad te a legnagyobb előléptetést. Úr Jézus, Isten egy olyan nevet ajándékozott neked, mert minden név felett való, hogy minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És most nem azt mondod nekünk, hogy járjunk egy úton, amely nincs kikövezve, hanem járjunk egy úton, amely ki van kövezve, te hűséges vagy mindig hozzánk. Akkor is, amikor mi hitetlenkedünk és hűtlenek vagyunk, mert te magadat meg nem tagadhatod. 1 Timóteus 2.13. És azt mondod, hogy jöjj, jöjj az én utamon, jöjj, légy hűséges, ne légy közömbös, ne légy közönyös. keress engem, keresd először az Isten országát, az ő igazságát, minden egyéb megadatik. Ne a saját életet keresd, keresd engem, keresd Isten országát, Isten igazságát. Drága Urunk, köszönjük, köszönjük az elhívásunkat, köszönjük, hogy ez szent, ez tiszta. Köszönjük, hogy minden egyes hívőnek van egy mennyei elhívása Istentől, itt a földön. Mindennyiunknak van egy futásunk, amelyet befejezhetünk, végigfuthatunk, elvégezhetünk. Ahogy Pál apostol mondta, a futásomat megfutottam, nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam. Ez mindannyiunknak megvan, ez a futás. Drága Uram, imádkozom, hogy legyenek itt most férfiak és nők, fiúk és lányok, akik azt mondják, itt vagyok, Uram, itt vagyok. Én akarlak téged jobban, én akarlak téged jobban, és akarom a te országodat, és mindent, amit terveztél számomra, jobban. Köszönöm neked, köszönjük neked, és hálásak vagyunk Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy? Azt mondta, hogy ámen, ámen.
legyen meg akaratod. Már nem tudják, mit tesznek. Vérem, mentsen meg őket. Ó, annyiszor már összetörtem szívedet, de mégsem vádolsz, a vérrel fedez. Ó, annyiszor szállt, megkopott imám hozzád, irgalmad megtart. Minden szükséged és mind örökké. Mindenem, mi van tiéd. Minden szükségem te vagy, tegnap ma is mind örökké.
Amikor D.L. Moody 1800-as évek másik felében élt, és fiatal emberként meghallotta azt, hogy még nem látta a világ, hogy mit tehet Isten azzal az emberrel, aki teljes mértékben odaszánja magát neki. Akkor D.L. Moody azt mondta, hogy én szeretnék lenni az az ember. Nem látta a világ, hogy mit tehet Isten azzal az emberrel, amik kezdtek Isten szemei forognak földön, hogy megmutassa hatalmát azoknak, akik teljes szívvel hozzáragaszkodnak. Még nem látta a világ, hogy mit tehet Isten azzal az emberrel, aki teljes mértékben odaszánja magát neki. És D.L. Moody azt mondta, én szeretnék lenni az az ember. Ja, igazából tudod ez. Uram, én szeretnék lenni ez az ember. Én szeretnék lenni az ember, aki csak hűséges abban, amit rád bíz, rám bíztál. Én szeretnék lenni az az ember. Oké? Okay? Ez van most itt. Azt mondod, hogy én szeretnék lenni az az ember. Én szeretnék lenni. Oké? Okay? Így van. Köszönöm a kezeket. Így van. Én szeretnék lenni az az ember. Én szeretnék lenni az az ember. Oké? Okay? Olykor persze nem így indulunk neki, hanem oldalra fordulunk, és felteszik a kérdés, hogy ő olyan ember, vagy ő olyan embere. Emlékeztek? János 21 feltámadás után Péter és Jézus beszélgetnek, és mit mond neki Jézus? Azt mondja, miután megkérdezte háromszor, hogy szeretsz engem? Legeltesd a juhaimat, utána azt mondja, hogy mikor ifjú voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál, mikor idősebb leszel, más övesz fel téged, és oda-vissza, ahova nem akarnál. Ez pedig mondta arról, hogy milyen halállal fogja Péter megdicsőíteni Istent. És utána Jézus odafordult Péterhez, és azt mondta Péternek, kövess engem. És a tanítvány, akit Jézus szeret, és elindul Jézus után. Úgyhogy Péter felteszi a kérdést. Uram, és ő vele mi lesz? Jézus azt mondja, mi között hozzá? Te kövess engem. Te kövess engem. Mert nem Dáviddal kéz a kézben fogok állni Jézus előtt. Hanem én fogok állni Jézus előtt. A megváltóm előtt. És valószínű azért lesz az a pillanat, egyik oldalról az örömpillanat, a másik oldalról, akár ahogy olvastuk, a bánat és a szégyen pillanata. Mert rádöbbenünk, hogy mit tett értünk Jézus. Hogy milyen is volt végig hozzánk Jézus. Tudod, hogy Jézus nem olyan volt, hogy ha te követsz, veled vagyok, ha nem követsz, nem vagyok veled. Jézus nem olyan, hogy azt mondja, hogy ha te velem jársz és hűséges vagy, én is hűséges vagyok, ha nem vagy hűséges, én se vagyok hűséges. Hanem Jézus a szívünknek azt mondja minden nap, én hűséges vagyok, én ott vagyok veled. Én el nem távozom. Én szeretlek. És szeretlek, és rádárasztom a kegyelmemet minden nap. És az lesz az, hogy Uram, Uram. Ja. Oké, úgyhogy számomra, a pásztor számára és az előjárók számára igazából egy feladatunk van. Hogy mind ott, tudod, örömben állhassunk ő előtte. Megdicsült örömben. És hogy ne legyen szégyen ott az életünkben. Oké, tehát a feladatunk az, azt mondja a Biblia zsidók 13:17-ben, hogy mi számadók vagyunk a lelketekért. Meg akarunk tenni mindent, és sokszor kérdés számomra, megteszek-e, Uram? Egyetem, prédikálok ilyenfajta üzenetet, olyanfajta üzenetet, amolyanfajta üzenetet, személyesen buzdítok, bátorítok. Uram, én számadó vagyok a lelkekért. És azt mondja, hogy engedelmeskedjetek az ilyeneknek, hogy ne kényszerítésből tegyék ezt, hanem örömest. De ez most nem a témánk, jó? Most nem ez a témánk, de igen, igen. Egy csodálatos elhívásba vagyunk elhívva, te is, és én is együtt. Oké, úgyhogy ámen. Csodálatos Istenünk van, ámen. Isten áldjon bennünket, legyünk közösségben, maradjatok, áldjuk egymást, bátorítsuk egymást, szeressük egymást, szolgáljuk egymást. Jó? Isten áldjon benneteket. Sziasztok!